korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a stúdióban dr. König Dorottya ügyvédet ismételten.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
A mai témánk egy picit talán rendhagyónak is mondható, mert nagyon régóta tervezzük azt, hogy csinálunk egy olyan műsort, amikor a polgárjogi alapfogalmakat fogjuk egy kicsit gorcső alá venni, és azok elhatárolásait, mert sokszor azt érzékelem én is, és a műsor előtt beszéltük, hogy te is, hogy nincsenek alapfogalmakkal tisztában az átlag emberek, most mondjuk így, akár a hallgatók között is, akik nem foglalkoznak joggal, viszont ha ügyvédnél, vagy akár egy közigazgatási hivatalban, vagy bárhol kikötnek, akkor rögtön azzal szembesülnek, hogy dobálóznak fogalmakkal, amiket nem biztos, hogy tudnak hova tenni. Egy picit próbáljuk meg ezt ma átvenni. És talán az lenne az első kérdésem, hogy amikor jogképességről beszélünk, akkor ez mit takar? Aztán mellé tenném a cselekvőképességet, és még amit te gondolsz.
Egyet azért az egész mondandóm, illetőleg az egész riport előtt leszeretnék szögezni, illetőleg el szeretném mindenképp mondani, hogy ezekről az alapfogalmakról azt kell tudniuk, hogy általában a jogi egyetemen ezt fél év per egy évig tanuljuk, tehát hogyha itt most tényleg nagyon jogászkodunk, már bocsánat, vagy jogfogalmakba belemennénk, az már-már tetasz száraz, és nem igazán érdekes. Tehát én úgy készültem a mai napra mindenképpen, hogy egy közérthető formát tudjak elmondani, illetőleg minimálisan talán annyit, hogyha bejön, én legalábbis azt tapasztalom, hogy bejön hozzám az ügyfél, akkor kicsit értse, hogy ezek között a fogalmak között mi lehet a különbség, tehát azt azért szeretném jelezni, hogy közérthetőségre törekedtem. Most akkor, amit kérdeztél, ugyebár cselekvőképesség és cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, mi a jogalany, tehát ezek a teljesen evidens és alapvető fogalmak. Az egyetemen egyébként van egy anekdota, illetőleg nekem volt egy anekdotám, hogy vizsgázott a joghallgató, és a vizsgáztató, a tanár úr vagy hölgy, ezt nem tudom, mert ez pletyka volt, oda küldte az ablakhoz, hogy nézzen körül és mondja el, hogy mit lát. És ez egy ilyen nagyon szájról szájra terjedt pletyka volt, mert elkezdte mondani, hogy hát embereket, autókat, stb. És mondta a tanár, hogy hát ez nem jó válasz, úgyhogy még gondolkozzon, nézzen az ablakon, és hát ugyanígy elkezdte akkor jobban mondani, hogy felnőtteket, gyerekeket, stb. A tanuló, és mondta, hogy nem megfelelő a válasza. Azt már nem tudom, hogy megbukott vagy sem, de tudni kell, hogy az volt a válasz, hogy jogalanyokat lát. Igen, ez egy elég alapvető anekdota az egyetemről, de talán én megjegyeztem azonnal, amikor első évesen elmondta, ugyanis jogalany az személy és szervezet is lehet, tehát bárki, aki jogokat, illetőleg kötelezettségeket szerezhet. A jogokat az nyilván szerintem egy átlagember tudja, hogy milyen jogai, jogosultságai lehetnek, viszont emellé mindig ott van az a nagyon nem szép dolog, hogy kötelezettségek vannak, ami meg gyakorlatilag azt jelenti, hogy mit kell megtennünk az adott ügyben. Tehát mindenki szerezhet jogokat és kötelezettségeket, akár személy, akár természet, akár szervezet is. Majd aztán még a személy és szervezetről egy kicsit beszélnék, de akkor tovább ugranék a cselekvőképességre. Cselekvőképesség alapvetően a jog abból indul ki, a cselekvőképesség alapján, hogy mindenkinek van cselekvőképessége, kivéve, ugye mindig van egy kivétel, kivéve, hogyha a törvény, adott esetben majd a példámon keresztül a PTK, tehát a polgári törvénykönyv lesz, vagy a bíróság azt mondja, hogy valamilyen szinten korlátozza a cselekvőképességet. Cselekvőképesség egyebekben azt jelenti, hogy mindenki köthet szerződést, vagy tehet más jognyilatkozatot. Tehát kvázi a jogban ő szerződhet, adásvételt köthet, nyilatkozhat, hogy az ő nevében mi történik, mi nem történik, bemehet egy hatósághoz, elintézheti a lakcímkártyáját, ott ugye aláírhatja a különböző nyilatkozatait, azonosítják, tehát ezt jelenti alapvetően a cselekvőképesség. Ugye, mint már előbb mondtam, ezt kétféleképpen lehet korlátozni, illetőleg elvenni az a cselekvőképtelenség, törvény vagy bíróság. A PTK, amit említettem, alapvetően itt a kiskorúaknál jelentős, ugyanis aki még nem töltötte be a 14. életévét, ő cselekvőképtelen, ez azt jelenti, hogy nevében és helyette a törvényes képviselője járhat el. Nem tudom, hogy tapasztaltak-e már ilyet, de hogyha például a kiskorú unokának vagy gyermekünknek szeretnénk ajándékozni egy ingatlant, ő helyette, tehát ő nyilván nem tudja aláírni, vagy még nagyon kis kezdetleges az aláírása, illetve hogyha 14. életévét betöltötte, akkor már ugye alá tudja írni, de akkor is oda kell a törvényes képviselője, azaz a szülőjének is az aláírása. Na most itt viszont azt kell tudni, hogy azért nyilván, hát én nem tudom, én úgy emlékszek, hogy az én szüleim az utcánknak, ahol felnőttem, volt egy fagylaltozója. Szerintem már ilyen 10 évesen azt mondták, hogy itt van, azt hiszem még akkor 60 forint volt egy gombóc fagyi, hogy itt van 60 forint, menj el nyugodtan az utca végébe, vásárold meg a fagyit magadnak, hogyha nagyon szeretnéd, vagy adott esetben elküldtek kenyérért. Tudni kell, hogy vidéken nőttem fel, szóval, hogy ott azért ez nem volt annyira veszélyes, mint néhol Budapesten, de hát ott még nem voltam ugye 14 éves, 10, 11, 12, viszont erre az esetre is van egy kivétel a törvényben, hogy lemehetek a boltba, és egyedül megvettem a kenyeret azért, mert ez a mindennapi életszokásos cselekményének minősül, és a törvény ez alól kivételt tesz, tehát azt mondja, hogy igen, a gyermeket el lehet küldeni akár boltban, megvett egy gombóc fagyit. Itt a lényeg az, hogy a mindennapi élethez szükséges és szokásos mértékű vásárlás történjen meg ebben az esetben. Tehát itt a 14. életév választja el a cselekvőképtelenséget, illetőleg a korlátozottan cselekvőképességet. Ez volt az egyik kivételünk. A másik kivétel a bíróság. Tehát a bíróság ítéletben meghozhatja azt, hogy cselekvőképtelen valaki. Ebben az esetben gondnokság alá helyezi, hogyha a 18. életévét betöltötte, tehát hogyha felnőttről van szó. Úgyhogy nagyjából ezeket az elhatárolásokat szükséges szerintem alapvetően tudni.
És még beszéljünk a legtágabb fogalomról ebben a körben, az pedig a jogképesség.
Igen, a jogképesség az a legeslegtágabb, tehát ott minden ember jogképes, sőt, még a magzat is egy bizonyos meghatározott héttől, hogy így fogalmazzak, és a halállal szűnik meg. Ez a jogképesség nyilván ott jöhet nagyon érdekesen szóba, hogyha öröklésről van szó. Tehát nagyjából inkább ezt tudnám mondani, hogy a cselekvőképesség cselekvőképtelenséget és a jogalanyokat egy nagy egészben átöleli a jogképesség.
És akkor ide venném aztán a jogi személyeket, mert ugye ez is egy örök probléma, és pont nemrég futottam bele egy ismerősön vizsgázott jogi alapokból, nem jogi egyetemen hozzáteszem, és ott is előjöttek ilyen alapfogalmak, és mondta, hogy egyszerűen nem érti, hogy természetes személy, jogi személy, és akkor most akkor mit akar az egyik, mit akar a másik, mert ugye nem volt megmagyarázva valahogy nekik a jegyzetben. Egy picit beszélgessünk erről is.
Alapvetően egyébként ezt én is tapasztalom, mert tehát, hogy így gyűjtő fogalmakról beszélünk. A természetes személy, az szerintem inkább egyértelmű mindenkinek, az nyilván maga
az ember.
Az ember, igen. A jogi személy, az pedig egy átölelő fogalom, ahova minden más be lehet pakolni, én így szoktam mondani, tehát benne van a cég, a civil szervezet, az egyesület, az alapítványok, a különböző cégformák, gazdasági társaságok, tehát minden olyan szervezet, akinek ugyanúgy lehetnek joga és kötelezettségei, ugyanúgy szerződhet, mert kvázi egy, nem tudom, legutóbb velem azt hiszem a civil szervezetekről beszéltünk, vagy arról is, ott is ugye van egy elnök, aki képviseli, és a szervezet nevében jár el, tehát ő egy jogi személy. Tehát igazából azt kell tudni, hogy amikor jogi személyről beszélünk, akkor beszélhetünk gazdasági társaságokról, azaz cégekről, KFT-ről, BT-ről, KKT-ről, RT-ről, ez is különböző forma, illetőleg beszélhetünk civil szervezetekről is. Emellé még van a jogi személy, de jogi személyiséggel nem rendelkezik, ez már egy kicsit kuriózum. Ez azokban az esetekben van, amikor ő ugyanúgy rendelkezik képviselettel, csak önállóan kicsit kevésbé tud előre haladni, úgymond, tehát, hogy jogai és kötelezettségei szerződéseket nem nagyon írat, mert ő nem külön jogi személy, valahogy így tudnám kicsit közérthetőbben elmondani, de alapvetően ez szerintem nagyon ritkán jön elő, én szerintem a praxisomban talán egyszer jött elő, de alapvetően a természetes személy és a jogi személy elhatárolása a legfőbb, és ezt a kettőt átöleli a személy. Mert hogyha jogilag arról beszélünk, hogy személy, az lehet természetes személy is, és lehet jogi személy is. Jogi személyeken belül, ugye most említettem, hogy ez egy nagy gyűjtőtége, hogyha fogalmazhatok így, és benne vannak a gazdasági társaságok és a civil szervezetek. Na most a gazdasági társaság és a civil szervezet is egy nagy halmaz, mert amikor azt mondom, hogy gazdasági társaság, köznyelven cég, akkor azon belül is vannak különböző formák, tehát gazdasági társasági formák. Ilyen lehet a KFT, a BT, RT, ZRT régebbről, tehát hogy ezek mind-mind formák, és ezek azért nagyon szépek, és ezeket jó tanulni, hogyha mondhatom így, azért, mert teljesen más a felelősségi körük. Tehát egy KFT-nek vagy egy BT-nek különbözően, ahogy tagok vannak a cégekben, úgy változik akár a felelőssége, a felelősségi körei a tagoknak, attól függően, hogy milyen formában vannak, vagy akár az ügyvezetőnek is. És azt tudni kell, hogy általában, de nagyon általánosan mondom, először mindig a szervezet felel a vagyonával, és utána jönnek a különböző mögöttes felelősségek. Ezért egy kicsit bonyolult erről mindig közérthetőbben megfogalmazni ezeket, hogy most akkor mikor kifelel, hogy felel. Sokszor nyilván a gazdasági társaság cégek ezért is tartanak jogászokat, vagy adott esetben ügyvédeket, mert annyira különbözőek, és nem csak a formától függ az adott ügyvezető, vagy akár tag, vagy részvényesnek a felelőssége, hanem magától a cselekménytől is sok esetben függ. Civil szervezetek, azon belül vannak szintén formák, egyesület, alapítvány, ez a kettő a leggyakoribb, és itt is változnak a felelősségek, illetve az, hogy a vagyonnal mit lehet tenni, mire lehet fordítani.
Nagyon sok mindent említettél már, de én azt mondom, hogy sok esetben, mivel polgárjogról beszélünk, sokszor a szerződés az alapja mindennek. A szerződéshez, vagy nem csak a szerződéshez, tennék most két fogalmat, a hatályt és az érvényességet. Máshol is megjelenik, de szintén gyakorlatból vett példa, hogy sok esetben nem tudjuk, hogy mi az egyik fogalom, mit akar, és mit akar a másik fogalom.
Ez általában jogszabályoknál, illetőleg, ahogy mondtad, szerződéseknél szokott előfordulni ez a leggyakrabban ez a két fogalom. Azt kell tudni, hogy ahhoz, hogy egy jogszabály, vagy akár egy szerződés kiváltsa a kívánt hatást, hogyha fogalmazhatok így, akkor mind hatályosnak és mind érvényesnek kell lennie. Az érvényesség kvázi tartalmazza a kötelező elemeket. Adott esetben van a polgári törvénykönyv, ami nagyon szépen leírja, hogy különböző szerződéseknél mi az, ami kötelező benne lennie, és mi az, aminek nem kell benne lennie.
És mondjuk azt, hogy ha nem tartalmazza a kötelező elemet, akkor itt jön be az érvénytelenség, mint
pontosan,
fogalom.
Mert akkor a tartalom nem megfelelő, tehát adott esetben jogilag nem értelmezhető, hogyha nagyon drasztikusan akarok fogalmazni. Tehát az a lényeg, hogy ahhoz, hogy egyáltalán értsük és a tartalma megfeleljen, akkor beszélünk érvényességről. A hatály pedig az alkalmazhatósághoz tudom a legjobban kötni. Tehát lehet az, hogy érvényesen megkötök egy szerződést, de azt mondom, hogy 2 nap múlva lép hatályba, tehát 2 nap múlva fogom használni. 2 nap múlva fog élesedni közöttünk az a jogviszony. Ezen belül azonban vannak még itt nem csak ilyen egyszerű, hogy 2 nap múlva, mert ez az időbeli hatály, de beszélhetünk még területiről, személyiről, illetőleg tárgyi hatályról, tehát még itt megint ki tud ez a fogalom nyílni. Nem látják a hallgatók, de én itt folyamatosan kalimpálok, miközben magyarázok, mert alapvetően én mindig úgy értelmezem, meg úgy próbálom fel rajzolni kvázi az ügyfeleknek is, hogy jobban értsék, vizuális típus vagyok. Mindig is így tanultam, és szerintem így érthetőbb is, hogy kisebb halmaz, nagyobb halmaz hatályból még kinyílnak a kisebb halmazaink, ami időbeli, területi, személyi, tárgyi. Én ezeket úgy tudnám fogalmazni, hogy mindegyikhez van egy kérdésem, és akkor talán így érthetőbb lesz. Tehát időbeli hatály, mikortól meddig? Lehet, hogy határozott ideig, lehet, hogy határozatlan idő. Tehát mikortól lép hatályba. Ez szerintem jogszabályoknál is, vagy akár a televízióból is sokszor hallgattuk, hogy ez a jogszabály ekkor lép hatályba, tehát innestől kezdve kell alkalmazni. A másik a területi, hol? Magyarország területén. Személyi, ki? Kiket érint? Csak 2 között, vagy még nem tudom, a családtagjaimat is belevettük, ők is aláírták. Tehát a jogszabálynál fontosabbak ezek a kérdések, míg egy 2 oldalú szerződésnél azért ez elég evidens, mert ott vannak a felek, konkrétabban van megfogalmazva. Egy jogszabálynál, amikor mi olvasunk egy jogszabályt, ezeket kezdjük el nézni alapvetően, hogy mikortól hatályos, és kikre vonatkozik, lehet, hogy csak nem tudom, mondok ilyeneket hasonlítésszerűen, hogy egyéni vállalkozókra, vagy lehet, hogy csak a civil szervezetekre vonatkozik, vagy adott esetben az ügyvédekre. Tehát, hogy ezeket, tehát hogyha én ügyvédként elkezdek egy jogszabályt nézni, ez az elsődleges dolog, amiket lefektetek, hogy lássam úgymond a szabályozás keretét. És akkor van a tárgyi, tehát, hogy ez nyilván már szerintem evidens, hogy milyen eseményre, vagy milyen cselekményre. Egy dolgot még azért el szeretnék mondani, ami szintén egyetemről anekdota. Minden hatályos jogszabály érvényes, tehát ami hatályba lép az érvényes, jogszabályokról mondom, de nem minden érvényes jogszabály hatályos. Ez is egy ilyen alapkő volt, amit nekünk meg kellett tanulni az egyetemen, álmunkból felkeltve is.
Most egy újabb fogalompárt szeretnék itt behozni a beszélgetésünkbe, az pedig a hatáskör és illetékesség, mert nagyon sokszor szintén, úgy, ahogy már az előzőkben is elmondtam, zavart találok ennél a 2 fogalomnál is. Akár úgy, hogy valaki mondjuk dolgozik benne, és még úgy is előfordul.
A leggyakrabban ezek a kifejezések, én azt gondolom, hogy a bíróságnál, különböző kormányhivataloknál vagy földhivataloknál tud felmerülni a mindennapi életben egy ügyfél vagy egy jogot nem tudó ember számára. Hatáskör alapvetően az ügyek megosztását jelenti, tehát milyen ügyben jár el az adott bíróság, vagy kormányhivatal, vagy földhivatal, míg az illetékesség azt jelenti, hogy a hatáskörrel rendelkezők közül ki járjon el. Tehát ergo a területeknek a megjelölése. Tehát ha veszünk, azért jövök földhivatalokkal, mert szerintem az a legáltalánosabb. Tehát, hogyha veszünk egy földhivatalt, akkor alapvetően a földhivataloknak hatásköre van arra vonatkozóan, hogy az ingatlan nyilvántartást vezessék, abba az adásvételeket, vagy ajándékozás, vagy az egyéb ingatlanos dolgokat kezeljék. Míg az illetékesség az ott jön szóba, hogy a Budapesten lévő ingatlanokat azt 2 földhivatal kezeli, egy a Bosnyák téren, egy pedig a Budafoki úton. De már a Velencén rendelkező Ingatlanok esetében a Székesfehérváron lévő földhivatal jár el, tehát ekkor beszélünk illetékességről, míg hatáskörről azt, tehát hatáskört még úgy tudom mondani, hogy akinek az a feladata.
Most egy újabb fogalompárt hozok, szavatosság, jótállás, egy picit ezzel is a hétköznapokban is találkoznak az emberek, hogyan határoljuk el?
Ezzel aztán végképp találkozunk, mert fogyasztó emberek vagyunk. Tehát szavatosság, jótállás. A jótállást egyébként még garanciának szokták mondani a köznyelben. Ezt csak azért mondom, mert szerintem a kereskedők inkább ezt, tehát garanciajegyet kapunk, stb. Alapvetően azt kell tudni, hogy a szavatosság, ez a legalapvetőbb fogalom, elhatárolás, a szavatosság a törvény írja elő, míg a jótállást önként vállalja a kereskedő. Viszont a jótállásnál vannak olyan specifikus jogszabályok, amik azt mondják, hogy itt kötelező jótállást vállalnod önként a kereskedőnek. Tehát itt lehet egy, hogy mondjam, egy átmosás, mert kvázi a jótállást is néha törvény írja elő, míg a szavatosságot általánosan előírja a törvény. A PTK, ez a polgári törvénykönyv, amit már említettem, a jótállásnál meg, amikor előírja, azok specifikusabb jogszabályok, speciálisabbak. A szavatosság ott azt jelent, egyébként mind a kettő ugyanarra vonatkozik, tehát a hibás teljesítésre arra használjuk, tehát az eladó szavatosságnál, az eladó szavatolja, hogy olyan terméket értékesített, amelynek nem volt eladáskor hibája, ez általában egy év. És akkor itt jön be a másik csodálatos fogalmunk, az elévülés fogalma, ugyanis az elévülés azt jelenti, hogy bizonyos jogunkkal X határidőig tudunk élni. Tehát onnastól kezdve, hogyha letelt az egy év, akkor szavatossággal nem tudunk élni, kivéve nyilván, hogyha szerződésben a felek másképp egyeznek meg. Ettől szép a polgári jog, hogy a felek külön egyezkedhetnek még, és ott az akaratuknak megfelelően tudnak eljárni, kivéve egy-két kötelező elemet, de így jön be az elévülés, és akkor egy éven belül észleljük, hogy valami nem megfelelő a termékben, amit vásároltunk. Ezt hívják kellékszavatosságnak, tehát nem tudom, adott esetben egy mikrohullámsütő, vagy egy hűtő. Ugye ezek nagyobb tételek, amiket vásárolunk, és hát azért szeretnénk, hogy jó sokáig működjön. Tehát itt, hogyha egy éven belül történik valami, akkor kellékszavatosság szerint szavatossági igénnyel tudunk élni, tehát itt lesz egy igényem, hogy ezt hát vagy javítsd meg, cseréld ki, vagy hogyha egyik sem működik, akkor légy oly kedves, vegyél, tehát hogy akkor nem adom vissza, de akkor légy oly kedves, és valamilyen kedvezményt adj nekem, vagy visszaadom az egészet, te add vissza a teljes vételárat, és békésen elbúcsúztunk egymástól. Nagyjából ezek a szavatossági igények vannak, ami egyébként a jótállásnál is, tehát ugyanezeket az igényeket tudjuk érvényesíteni, viszont a jótállásnál, mint már említettem, vagyis a garanciánál, ott maga a kereskedő önként vállalja azt, hogy a termék hibátlan. A jótállási időt ezért különböző, tehát egy évnél hosszabb időtávban szokták vállalni, illetőleg a garanciát, azért mondom a két szót, mert ezt szinonímaként szokták használni, tehát ezeket hosszabb időre vállalják a kereskedők, itt az igény az ugyanaz lehet, hogyha meghibásodik, hogy vagy javítsa meg, vagy cserélje ki, vagy nem adom vissza a hibás terméket, de adjon kedvezményt, vagy az egész szerződéstől elállok, és csináljuk vissza, ami történt, én visszaadom a terméket, ő adja vissza az árát. Tehát ugyanezeket az igényeket tudom érvényesíteni. Viszont azt már említettem, hogy a jótállásnál vannak specifikus jogszabályok, amik előírják a kereskedőnek, hogy márpedig te itt vállalod a jótállást, Itt jön a már említett mosógép, hűtőszekrény, mikrohullámsütő, fűnyíró adott esetben, és itt azt mondja a jogszabály, hogy 10 000-től 250 ezer forint értékig 2 év, 250 ezer forint felett pedig 3 évet minimum vállalnod kell kereskedő jótállást. És itt jön be megint az elévülés, hogyha ezek lejárnak, akkor nem tudunk már ezekkel az igényekkel érni a kereskedővel, vállalkozóval szemben. Tehát elévül. Viszont a kettő között még lényeges különbség, hogy míg a szavatosságot jogszabály írja elő, ugye a jótállást azt mondtuk, hogy alapvetően önként, viszont a jótállást úgymond bemondásra nem tudom érvényesíteni, tehát ahhoz vagy jótállási jegy kell, vagy hogyha nincs meg a jótállási per garancia jegy, akkor számlával vagy nyugtával kell igazolnom a kereskedő felé, és a jótállás csak új termékekre lehet érvényesíteni. Használt termékek esetében a szavatosság lép életbe, tehát az 1 éves történet. Frappánsan itt is mondanék egy elhatárolást, hogy a jótállás a hibás teljesítésért való felelősség emelt szintű formája, míg a szavatosság az egy alapszintű formája.
2 szerződéstípust hoznék be itt a vége felé, vagy 3-at, amit szintén tegyünk tisztába, és arról jutott eszembe, hogy már itt említetted többször most itt a végén a vállalkozót. És ami szintén kavart jelent sok esetben, az a megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, és még sokszor a munkaszerződés is idejön, hogy hogyan lehet elhatárolni. Nagyon kevés az időnk, nagyon röviden szeretném, ha még ezt így elhatárolni, de aztán fogjuk folytatni.
Ez egyébként nagyon sokszor előjön a praxisomban, tehát szinte hetente ezek az elhatárolások. Azt kell tudni, hogy alapvetően a megbízási és a vállalkozási szerződés az egy polgárjogi szerződés. Tehát azt én természetes személyként, amit már ugye elhatároltunk, megköthetek bárkivel, bárhogy, míg a munkaszerződés, ahhoz egy munkaviszony kell, hogy legyen alapvetően, és sokszor ezzel keverik az ügyfeleim, hogy azt mondják, hogy megbízással ott vagyok, és a végén kiderül, hogy annál a cégnél nem megbízással van, hanem munkaviszonyban van. És ez nagyon nem mindegy, mert akkor más törvényt kell alkalmaznom. A megbízás és vállalkozási szerződést pedig vagy az van, hogy nagyon félnek, és azt mondják, hogy mindent megbízásiba írjunk, és ne vállalkozásiban, vagy az van, hogy egyáltalán nem tudják a kettő elhatárolását, pedig teljesen mindegy, hogy egy szerződést minek nevezünk, annak a tartalma lesz a lényeg. És írhatjuk mi megbízásinak, hogyha az valójában egy vállalkozási. De a kettő közötti elhatárolás az pedig az, ha a tevékenységemmel, vagy a vállalkozó a tevékenységével egy eredményt produkál, egy megfogható eredményt, gondolok itt egy tanulmányra, tehát bármilyen olyan tevékenység, vállalkozás, amivel eredményt produkálok. Nem tudom, írok egy könyvet például. Ezzel egy eredményt produkálok, tehát az egész jogviszonynak a végén lesz egy megfogható, tapintható dolgom. Na, ez vállalkozási. Mert vállalkozási eredmény lesz, míg a megbízási az kvázi csak tanácsadások esetében tud működni, vagy ezt tudom a legjobb példának felhozni, tehát megbízok valakit azzal, hogy nem tudom, adjon nekem tanácsot, jogi tanácsot.
Feladatra,
igen, tehát hogy az megbízási, ami meg eredménykötelem, ezt eredménykötelemnek hívjuk, a kötelem az a szerződés, ami kettőnk között van, egyszerűsítve, aminek eredménye lesz, az vállalkozási szerződés, és amikor nekem munkáltatóm van, főnököm, évi, havi bérem, amiből adózok, és a végén bérpapírt kapok, az a munkaviszony. Ott nem megbízással vagyok, ott munkaviszonyban vagyok. A másik kettő pedig polgárjogi szerződés.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy partner voltál ebbe a nagyon nehéz feladat teljesítésbe, hogy megpróbáljuk felülelni azokat a fogalmakat, ami ugye általában a köztudatban kevernek, vagy könnyen keverhető, és várunk legközelebb, és folytatjuk. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm neked is, meg a hallgatóknak is.
Én is köszönöm a hallgatóknak, köszönöm a figyelmet, és dr. König Dorottyának pedig azt, hogy újra a rendelkezésünkre állt.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jogos a kérdés. Jogi ügyekről érthetően. Jancski Viktória műsorát hallották.